Az aranyérem sorsa, azt hiszem, hogy azon múlott, hogy Zoli nem ugyanabb birkózta, mint délelőtt. Délelőtt bátran elindította a térdelő helyzetekből a szükséges dolgokat, a pörgetést, felfordítást. Most pedig nem kezdeményezett. A másik ok pedig az, hogy az olasz fiú, ez élete nagy formájában volt, hiszen végigverte a félvilágot. Elképesztő, hogy milyen győzelmeket aratott.
Viszont Fodor Zoltán is nagyon-nagyon nagy győzelmeket ért el.
Nagy győzelmeket ért el, igen. Élt azzal a nagy eséllyel, hogy két viszonylag könnyű ellenfél után egy bravúrral eljutatott a döntőbe. A bravúrt megcsinálta, hiszen a török Avluka ellen, aki világ Európa bajnok, az egyik legnagyobb figurája a sportágnak, őt nagyon-nagyon szépen, 2-0 simán megverte. Most azt hiszem, hogy egy picit fékezett, egy picit azt mondta, hogy majd döntsék el a golyók. És akkor ráadásul még szerencséje is volt, hiszen ő nyerhette volna meg a harmadik menetet a golyóhúzás alapján. Akkor az olasz felállt a térdelő helyzetből, és nekem nagyon úgy tűnt, hogy Zoli engedi is, hogy állj csak fel, hogy állásban birkózzunk tovább, és úgy elfárasztalak, hogy nem lesz erőt fölemelni. De hát ez a taktika, ez nem jött be, márha ez volt a taktika. Az ellenfél kirobbanó formája az egyetlen magyarázat.
Igazán nagy eredményei eddig nem voltak Fodor Zoltánnak. Milyen elvárásokkal küldték őt Pekingbe?
Fodor Zoli mindenképpen a kiváló magyar birkózók közé tartozott. Nyilván a kedves hallgatók is emlékeznek rá, hogy Bárdos is annyi nem bírt vele, és akkor vesztette el az idegeit, hogy nem tudta Fodor Zolit legyőzni. Ő ifjúsági Európa-bajnok volt, kiválóan fejlődő birkózó, aki a tavalyságon mindjárt megszerezte a kvótát. Ezért a kvótáért egy úgynevezett 20 mérkőzést kellett vívnia a német Engrichkel. Tehát azt az Engrichet verte meg úgy, hogy agyon verte, és a végén két vára fektet, és így jutott el az olimpiára. Na most a szereplésével kapcsolatban azért voltak kétségeink, túl azon, hogy egy rendkívül tehetséges fiatalember. Mert az évnyitó versenyen megsérült. Nagyon súlyos sérülése volt, tulajdonképpen hónapokat kihagyott a felkészülésből. És ennyiben lehetünk mi bizonytalanok, hogy mennyire tudja majd hozni magát az olimpián. Egyébként nagyon jó iskolába járt, az édesapja Fodor János szintén Ferencváros birkózója volt, kötött fogású válogatott, kiváló képességű birkózó, aki nagyon-nagyon gondosan készítette fel a birkózásra a fiát is. A fiú sikerében a papa nagyon benne van, túl azon, hogy ott aztán a Fradi kiváló szakemberei, Széles József, Sike András rendkívül sokat rátettek még Zolira, akiben benne van még akárhány nagy győzelem is. Szerintem rettenetesen csalódott, mert ha már odáig eljutott, ha már ő is kifogott egy nagyon jó napot, és szépen végigversenyezte, legyőzte a törököt, akkor mával szemben is nyilván az aranyérem volt az elvárás.
Beszélnünk kell egy csalódásról is. Sajnos Deák Várdos Mihály a negyed döntőben a francia riválisától kikapott, így idő előtt búcsúzott. Mekkora csalódás ez az eredmény Deák Várdos Mihálytól?
Hát én megmondom őszintén, szóval amennyiben én valamelyes része vagyok a szakmának, én Misitől nem vártam érmet. Az az igazság, hogy a szabályváltozás őt teljesen, hát hogy mondjam, lenyomta. Kezdjük azzal, hogy a 130 kilóra is ő fogyasztott. Levitték a súlyhatárt 120 kilóra. Nagyon nagy terhet vett a magába azzal, hogy vállalta, hogy le fog fogyni, plusz 10 kilót, tessék belegondolni. Fogyott 4-5, most meg plusz 10-et még arra. Tehát egyrészt ez egy óriási teher. A másik pedig az, hogy a szabályváltozás éppen ellene hatott a nagy magyar hagyományoknak. A nagy magyar birkózó hagyomány az arról szólt, hogy rendkívül állóképesek a versenyzőink, akiknek a karjai között meghalnak az ellenfelek. Na most az állóképességnek ezt a szerepét elvitte az új szabály. Egy perc alatt, amíg az állóbirkózás tart egy menetben, egy perc alatt egy közepes képességű versenyző is ki tud védekezni. Rendkívül nehéz helyzetben volt a Misi, és én csak kalapot tudok emelni előtte, hogy a szabályváltozás után ő nem hagyta abba a birkózást.
Ha már ezt a szabályváltozást említette, sokan megdöbbenve figyelték például Deák Várdos Mihály mérkőzését is, ahol úgy tűnt, hogy szinte csak a magyar versenyző kezdeményezett akciót, mégis francia riválisa jutott tovább. Ez a sorsolás, amit bevezettek, ez a kedvezményezetti helyzet, ez milyen célt szolgált, miért vezették be ezt a szabályt?
Hát ennek az a lényege, hogyha nem történik semmi a szőnyegen, tehát azt nem akarják engedni a Nemzetközi Szövetség vezetői, teljesen jogosan, hogy elteljenek úgy meccsek, hogy semmi nem történik. Nem akarták azt, hogy a bírók döntsék el a meccset. Tehát, hogy megintik az egyiket, aztán még egyszer megintik, aztán leléptetik, mert ebben a pillanatban a bírók döntenek. Ezért született az az elképzelés, hogy valahogy, mint ahogy a futballban a 11-es rúgás, sem egy igazságos valami, megpróbálták ezt, hogy sorsolják, hogy ki a kedvezményezett.
Ön szerint életképes ez a szabály?
Annyira nem életképes, hogy már a módosításán dolgoznak. Budapesten ülésezett tavasszal egy szakmai bizottság, amelyik a mostani olimpiai kongresszus elé tárt egy szabálymódosítási javaslatot. Úgy gondolom, hogy azt vezetik be, hogy 5 percig fog tartani a küzdelem egy húzamban, 2 perc álló birkózás, utána valamilyen alapon, az is lehet, hogy korongfeldobással vagy golyóhúzással eldöntik, hogy az egyik vagy a másik lemegy térdelő helyzetbe, és utána 7 perc álló birkózás következik. Tehát a korong önmagában nem fog eldönteni semmit. Csak hát a birkózók, hogy mondjam, ezen a szinten, tehát egy olimpiai szinten, hát nagyon óvatosak. Tehát nem mernek kockáztatni, mert az egy percen belül, hogyha elindít egy fogást, és abban ő benn marad, már nem tud egyenlíteni, mert nincs időre. Ezért lenne jobb az a bizonyos 2 perc, 2x fél perc, 2 perc beosztású birkózás szünet nélkül, és az pedig visszahozna esetleg még a Deák Bárdosnak is az idejét. Mert ha 5 percig folyamatosan tud küzdeni, akkor megint érvényesülhetne az ő alapvető nagy erőssége, az állóképesség.